Németországot. Ő jósolta meg Hitlernek a hatalom közeli megszerzését, és ekkor Hitler pártjának félhivatalos asztrológusa lett. Írja Sugár. Horváth Menyhért Hamuszent arra használta fel, hogy megismerkedjen a náci párt vezetőivel, így Röhm kapitánnyal, Gróf Endorffal, sőt magával Hitlerrel is. Különösen Röhm kapitánnyal alakultak ki jó kapcsolatai, így aztán Horváth rövidesen bekapcsolódott a náci párt propaganda munkájába. Beváltotta a Svédországból magával hozott aranybánya részvényeket, amelyeket a svéd állam vállalt magára, kapott összegből elegáns lakást vett ki, és egy német lánnyal költözött össze. A lány előzőleg Hitler szeretője volt, aki ajándékul egy kozmetikai szalont rendezett be neki, és ettől kezdve a náci vezetők feleségei, leányai ebbe a szalomba jártak. Horváthnak korábban is voltak olyan ambíciói, hogy közelebb kerüljön a művészvilághoz, és most is ezt próbálta kiélni, mégpedig azzal, hogy megvásárolt egy színházat, ahol világnevekkel akarta magához csábítani a közönséget. De amikor egy alkalommal Greta Garbo helyett a már idősebb Henny Porten lépett fel, az előadás olyan botrányba fulladt, hogy rövidesen be kellett csuknia a színházát. Mikor aztán 1933-ban Hitler hatalomra jutott, Horváth Menyhért kitartotta a hatalom új birtokosai mellett, s így próbált újabb szélámosságokat elkövetni. Olyan nagy biztonságban érezte magát, hogy eszébe sem jutott menekülni, pedig Röhm kapitány már halott volt, és ebből láthatta, hogy Hitler legbizalmasabb embereit is elteszi láb alól. Közben elcsábította egy lengyel gróf lányát, és egyszer csak a gestápo csöngetett lakásának ajtaján. A gestápo központjába hurcolták, aztán eltűnt ennek a börtönországnak valamelyik börtönében. 1940-ben még látták a Dachaui koncentrációs táborban, de ettől kezdve végképp nyoma veszett ennek a politikai kalandornak és szélhámosnak. Ha nem pusztul el, a birodalom összeomlása után nyilván a hitlerizmus áldozatának játssza ki magát. A hártyavékony posztó és a papírtalpú bakancs. Egy posztózubbony és egy bakancs a tárgyi bizonyíték annak a bűnügynek, amely 1915 végén, tehát az első világháború második esztendejében pattant ki, és amely a világ minden valamire való kormányát megbuktatja, ha ennek az ügynek nincsenek olyan főszereplői, akik, és ha a kormányoknak nem lennének olyan eszközeik, amelyekkel ilyen esetben, de ne vágjunk a dolgok elébe. 1915. október. Dúlt a háború az osztrák-magyar monarchia, Németország oldalán egyre elkeseredett harcokban hajszolta az osztrák és magyar katonák tízezreit. A magyar távirati iroda ezt a hivatalos jelentést adta ki. Az Uzsoki szorosban és ettől nyugatra változatlan hevességgel folyik a harc. Az oroszok megerősített csapatokkal éjjel-nappal támadják állásainkat. Bukovinában is állandó heves harcok folynak, ránk nézve kedvezően. A hegyeket nagy hó borítja, ami a csapatok elé nagy nehézségeket gördít. De hiába kozmetikázták a hadijelentéseket, egyre több és több frontszakaszon roppantak össze az osztrák-magyar monarchia egységei, és így egyre több és több katona kellett. És a katonának persze ruha, fegyver, felszerelés. Ahogy a front nyelte az embereket, úgy nőttek a hátországban a tőkés üzleti lehetőségek is. Nem csak a fegyvergyárak dolgoztak éjjel-nappal, hanem a posztógyárak, a bakancsgyárak is. De a háború második évében már így is elégtelennek bizonyult a monarchia gyári kapacitása. Persze a gyárosok, nagykereskedők, sőt, még a kormány néhány tagja is felfedezte az üzleti lehetőségeket a háborús hiányok okozta helyzetben. Nem elég a posztó? A laza szövés ugyanannyi nyersanyagból több egyenruha állítható elő. Olcsó is, és a bakának jó lesz az is. Ezért aztán báró Dániel Ernő magához rendelt néhány budapesti posztó nagykereskedőt, textilgyárost, és előadta kívánságát. A cél most az, hogy minél több egyenruha készüljön, ezért kérem az urakat, hogy teljes erővel biztosítsák a hadsereg csukaszürke posztószükségletét. Ezt a néhány sort korabeli lapokból idéztük. Ez jelent meg ugyanis arról a szűkkörű megbeszélésről, amelyet Daniel földművelősügyi miniszter és hadigazgatászati kormánybiztos összehívott. Hogy valóságosan miről esett itt szó, és miben állapodtak meg a kulisszák mögött, arra csak jóval később derült fény. Mindenek előtt a textilgyárosok és posztó nagykereskedők cselekedeteiből. Miközben a magyar bakák hazájuktól távol harcoltak, az otthoniak egyre másra kapták tőlük a panaszkodó leveleket. Az egyik ilyen cenzúrán átcsúszott levélben ezt lehetett olvasni. Hihetetlen a nagy hideg, a zubbonyunk, a posztónadrágunk cafatokban lóg, bár újonnan kaptuk néhány nappal ezelőtt. Azt mondják, nem kellene annyit kúszni benne, de ha nem kúsznánk, akkor még többen itt hagynánk a fogunkat. A vakancs is lerohad a lábunkról. Nem bőr ennek a talpa, hanem papír. A levelet a gróf Károlyi Mihály által szerkesztett Magyarország hozta nyilvánosságra, hatalmas botrányt kavarva. Hiszen alig volt család, melynek ne lettek volna hozzátartozói a fronton. S bár a jobb posztó, a bőrtalpú bakkancs sem óvhatta volna meg az embereket a puskagolyótól, de legalább a szörnyű hidegtől nem pusztultak volna el annyian. Magyarország riportere magánnyomozást kezdett, hol készítik ezt a posztót, amelyből a magyar baka háborús egyenruhája készül. Ennek során jutott el Reimer Gyulához, a Nemzeti Textilművek Részvénytársaság vezérigazgatójához, valamint a Bastír Galántai és társa céghez. De az újságíró itt megakadt, ugyanis egyik gyárba, posztónagykereskedésbe se engedték be. Ekkor ismét cikket írt, és most már a rendőrség és a közvélemény segítségét kérte hangoztatva, hogy miközben a magyar bakák a fronton vérüket ontják, szenvedniük kell a szörnyű hidegtől is, mert az itthon készült posztóruha oly silány, annyira ritka szövésű, mint a szita. A rendőrség azonban csak nem akart tudomást venni erről a nyilvános felhívásról, hogy miért? A budapesti főkapitányságon ekkor már tudták, ha megindítják a nyomozást, el kell jutniuk báró Daniel Ernő földművelésügyi miniszterig, aki az egész hadiszállításon rajta tartja a kezét, és aki a szóbeszéd szerint nagy részesedéseket kap a szállítóktól. Ám végül is nagy volt a közvélemény nyomása, oly nagy, hogy a rendőrség kénytelen volt hozzálátni a posztó Panama felderítéséhez, és most már sietett, hogy a botrány ne érinthesse a kormány tagjait. Néhány nap múlva ez a tudósítás jelent meg a lapokban. A főkapitányság bűnügyi osztályán megkezdődtek a kihallgatások, melyek alapján sikerült megállapítani, hogy több budapesti posztónagykereskedő, akik az egyenruhás szükséges posztót szállították a hadsereg részére, egyszerre a legselejtesebb posztókat használta fel. Ügynökeikkel összevásároltatták az ország valamennyi posztógyárában a selejtes, olcsó minőségű posztókészleteket, majd amikor ebből kifogytak, olcsó női kelméket festettek át csukaszürke színre, és abból készítették a zubbonyt, bakanadrágot és köpenyt. Megállapította a nyomozás azt is, hogy egyes posztónagykereskedők 4 koronás posztót szállítottak 12 koronás posztó helyett, és jelentős jogtalan haszonhoz jutottak így módon. A rendőrség miután elegendő bizonyítékot szerzett tegnap és tegnap előtt, több budapesti előkelő posztónagykereskedő raktárában házkutatást tartott, és a raktáron talált szállításra készen álló posztókat lefoglalta. A terhelő bizonyítékok alapján ma 3 posztónagykereskedőt állítottak elő a főkapitányságra, akik közül 2 kihallgatások után letartóztattak. A letartóztatott posztónagykereskedők Balázs Béla, az Erzsébet tér 5 szám alatti posztónagykereskedés tulajdonosa, és Váradi Sándor Béla, posztónagykereskedő, akinek a Deák utca 21 szám alatt van hatalmas posztóraktára. A műnügyben szerepel még Ligeti Miklós is, a Verespálni utca 10 szám alatt lévő Váradi és Ligeti egyenruházati cég egyik beltagja, akinek most folyik a kihallgatása. Ligetit egyelőre csak őrizetbe helyezték. Így szólt a tudósítás, de ebből még senki sem következtethetett arra, meddig is érnek a szálak és mi van a kulisszák mögött. Néhány napig ismét hallgattak az újságok, aztán a Magyarországban a következő cikk jelent meg. A posztócsalás ügye egyre nő, egyre dagad. nap-nap után új és új posztószállítók kerülnek be a főkapitányságra, és hova tovább. Már csak nem az egész bűnügyi osztályt a posztócsalások ijesztően nagy ügye foglalkoztatja. Egész nap úgy szólván éjjel-nappal folynak a főkapitányságon a kihallgatások, amelyek során egyre több név kerül fel, egyre több textilgyáros posztónagykereskedő neve kerül bele a botrányba. Tegnap délután például ismét egész sereg posztónagykereskedőnél tartott a rendőrség házkutatást. A gyanúsított posztókereskedőknek nem csak az üzletében és raktáraiban tartottak házkutatást, hanem a lakásukon is lefoglaltak minden mintát, posztót, levelezést és az üzleti könyveket is. Tegnap például Neumann Lászlónál a Calvin tér 2 szám alatt tartottak házkutatást, melynek végeztével a posztónagykereskedőt elővezetési parancsal bevitték a főkapitányságra, és ott még ma is őrizet alatt van, míg ügye el nem dől. Neumann kihallgatásakor azzal védekezett, hogy ő mindig kifogástalan posztót szállította a hadseregnek. Az ő cége 70 ezer méter csukaszürke posztó és 50 ezer méter gyapjú kapccal szállítására kapott megbízást, és mindenkor 11 korona értékű posztót szállított. De az üzleti könyvekből kiderül, hogy másfél koronás volt a csukaszürke posztó kereskedelmi értéke, és egy koronás a gyapjú kapcáé. Házkutatást tartottak tegnap délután a Bastárgalintai és társa posztókereskedő cég Deák Ferenc utca 19 szám alatti üzletében is. A házkutatás után a cég egyik beltagját, Horthy Sándort behozták a főkapitányságra. Horthy 170 ezer méter csukaszürke posztóra és 110 ezer méter gyapjú kapca szállítására kapott megbízást. De ő is a másfél két koronás csukaszürke posztót és az egy koronás gyapjú kapcát szállította. A nyomozás adataiból és a kihallgatottak vallomásaiból most kezd kialakulni, hogy milyen furfangos módon követték el egyes posztószállítók a csalásokat.